Na, akkor én azt javasolnám, hogy még a szünet előtt egy kicsit lépjünk be a dízel mozdonyokba. Mikor jelentek meg, milyen változást hozott a vasút életében?
Igen. Hát végül is a dízel vontatás megjelenése az egy jelentős forradalmi változás volt tulajdonképpen tényleg a magyar vasúton. És azt kell mondani, hogy 1928 az az év, amikor Rudolf Diesel, aki egy francia származású mérnökember volt, megszerkesztette, meg kitalálta az első diesel motort, ami a korábbiakhoz képest, a benzinmotorokhoz képest a hengerekbe a munkavégzést már nem elektromos szikrával idézték elő, hanem a diesel motornak a lényege az, hogy a hengerekbe kerülő levegő felmelegszik, és az üzemanyagot utólag fecskendezik be tulajdonképpen a hengerbe. A magyar vasúton is használtak egyébként benzinmotorokat eleinte, aztán amikor ugye megjelent a dízelmotor, akkor elég hamar jelentős fejlődésnek indult, illetve előtérbe került. Azt kell mondani, hogy Magyarország is eléggé élen járt a dízelmotor fejlesztésben, illetve gyártásban. Olyannyira, hogy van is a vasútörténeti parkban egy járművünk, az Árpád gyors motorkocsi, vagy a köznyelv úgy ismerő gyors sínautóbusz, mert hogy tényleg hasonlít egy buszra. Ez a motorkocsi, ez 1934. december 2-én vagy 14-én valahol elkülült. Tehát 1934-ről beszélünk. 3 perc hiány, 3 óra alatt, 2 óra 57 perc alatt tette meg a Budapest-Bécs közötti utat, és ebbe a motorkocsiba egy Ganz Jendrassy típusú dízelmotor van, méghozzá 170 mm a hengerfurat átmérője, és ennek az egy típusnak 220 mm a dugattyúnak a löket hossza. Ez a motor, ez mint egy ilyen 450 lóerőt ad le, és ezzel a teljesítménnyel tette ezt az utat meg 3 óra hosszalat. És ennek a dízelmotor gyártásnak a fejlődésével készültek 6 hengeres soros motorok, készültek 12 hengeres úgynevezett V-motorok, amikor is két sor henger van, de egymással 40 fokos szöget bezáró V-alakban. Tehát 660 az egyik oldalon, és 6 van a másik oldalon. És aztán vannak ennek 16 hengeres változata is, ott értelemszerűen egyik-egyik oldalon 8-8 hengere van. Ezek nyilvánvalóan a minél nagyobb a henger szám, annál nagyobb a járműnek a teljesítménye is, tehát ebben van 350-400 lóerős, van 600 lóerős, mi több annak is van, volt továbbfejlesztett változata, amely 800 lóerős lett. És aztán ugye a Magyar Vasút vett dízel motor hajtotta járműveket külföldről is, amelyek még nagyobb, a motor teljesítmény még nagyobb, nyilván a motorhenger mérete is, úgy a hengerfurat átmérő, mint a löket hoz. Ezen vásárolt mozdonyok közül részben van egy mozdony típus, ami nem nagy darab számot, csak 20-at vett a magyar állam 1962-63 táján. Ebből a... Ez a Noha mozdony, ebből... Ez tulajdonképpen svéd mozdony, de azt kell mondjam, hogy a svédek majdnem úgy csak összerakták a mozdony, mert az erőt képviselő vagy jelentő dízelmotor benne az amerikai General Motorsnak a gyártmánya, az egy 16 hengeres, szintén V-motor, aki hát egy kicsit jobban ért hozzá, és a fiatalember kérdéseiből sejteni lehet, hogy azért többet tud a vasútról. Meg Aci, biztos te is most is akartál lenni szerintem.
Többek.
Egy sor olyan kérdést tettél föl, ami hozzáértésről hárulkodik. Tehát ez egy kétütemű, úgynevezett résvezérlési motor, feltöltős sűrítő van tehát rajta, amelyik egy ilyen 0,6-0,8 atmoszféra túlnyomást kelt a légcsatornába, és amikor a dugattyú lefelé megy, akkor a hengeren lévő rések, ezért hívják résvezérlésre, rések kinyílnak, akkor ez a túlnyomás okozta levegő, vagy ez a túlnyomás a levegőt benyomja a hengerbe, nagyobb mennyiségű levegő kerül a hengerbe, mint ha simán úgynevezett szívómotor lenne, és a több levegőbe több üzemanyagot lehet bejuttatni, és így nagyobb teljesítményt lehet elérni. Na ez a motor, ez egy ilyen résvezérlésű, kétütemű mechanikus feltöltő van egyébként a motorban, nem turbófeltöltő, közúti járművekben inkább népszerű a turbófeltöltő, ami azt jelenti, hogy a kipufogó gáz hajtja a feltöltőt. Tehát két lapát kerék, és ahol a kipufogó gáz megy ki, az a lapátot hajtja, és a másik oldalon pedig ettől a tértől elszigetelve van a friss levegő, ahol kelti a túlnyomást. Vett a vasút az akkori Szovjetuniótól is az úgynevezett M62-es típusú dízelmozdonyokat, ezekből jóval nagyobb darabszámban, 200-on felüli darabszám, nem tudom pontosan melyik szégyen van, de 200-on jóval felül van a darabszám, amit vett. Tehát, parancsolsz?
250-re.
200.
Valahogy így.
48, mint amíg valahogy is láttam valahol. Ha szabad annyit elmondani a dízelvontatásról, hogy a dízelmozdonyoknak három alaptípusa van. Van az úgynevezett dízel villamos mozdony, amelyik a dízel motornak a főtengelyére egy áramfejlesztő van gyakorlatilag építve, és ezt a fejlesztett áramot a kerekeken lévő hajtómotorokra viszik le, amely hajtómotorok fogaskerekeken keresztül, vagy fogaskeréken keresztül, tehát a hajtómotor tengelyén van egy fogaskerék, egy kisebb, és a kerékpáron van egy másik fogaskerék, egy nagyobb, hajtja meg a mozdonynak a kerékpárjait. Tehát ez a villamos, dízel villamos típus, vagy vontatási nem, van a dízel hidraulikus, vagy hidromechanikus típus, ahol egy folyadék nyomatékváltó, egy folyadékkal működő berendezés viszi át a motor energiáját egy úgynevezett forgatjúba, vagy forgatjúsávba. Lényeg az, hogy egy olyan szerkezetre, ami az erőt továbbítja, és erről a forgatjúról, úgy mint a gőzmozdonyoknál, ilyen hajtórudakkal, illetve csapórudakkal pontosabban hajtja a kerekeket. És van a harmadik típus, a dízel mechanikus hajtás, vagy dízel mechanikus típusú jármű, ami tulajdonképpen teljesen olyan, mint egy gépkocsi. Van a motor, a dízel motor, ami után van egy tengelykapcsoló, a tengelykapcsoló után van egy sebességváltó, és a sebességváltó házból kardán tengelyeken keresztül megy a hajtás a kerekekre. Nyilvánvalóan a különbség persze az a közúti járműhöz képest, hogy itt a méretek olyanok, a tengelykapcsolónak a mérete, meg a sebességváltó mérete, illetve az abban lévő fogaskerekek, hogy ezeket nem lehet kézzel váltani a sebességet, meg lábbal kinyomni a kuplungot, így ezért itt sűrített levegővel működtetik a tengelykapcsolót is, meg a sebességváltást is végül is, és de egyébként minden más tekintetben úgy működik, mint egy gépkocsi tulajdonképpen. Hát mondjuk egy szuszra biztos sok is volt ez.
Összehasonlítva mondjuk egy 424-est egy ilyen modernebb dízelmozdonnyal, milyen különbségek fedezhetők fel? Akár nagyságban, terhelhetőségben, praktikusságban, gazdagságosságban, tehát mennyivel lépi túl a dízelmozdony a gőzmozdonyt?
Hát akkor talán a hatásfokkal vagy a gazdaságossággal kezdeném, hogy ugye az eléggé köztudott, én azt hiszem, hogy a gőzmozdonyoknak a hatásfoka a leggyengébb, a legrosszabb. Ismereteim szerint ilyen 5-8%-a hasznosul a befektetett energiának a gőzvontatásnál. Tehát akkorán nagyok a veszteségek, hogy a legkevésbé nevezhető hasznosnak a gőzmozdony. A dízel mozdonyoknak a hatásfokát azt ilyen 30-35%-ra becsülik, illetve tanítják, vagy tanították annak idején, és a legjobb hatásfokkal a villamos mozdonyok rendelkeznek, amelyek ilyen valami 70-80-90% körül vannak, tehát ott az villamos befektetett, vagy a felhasznált villamos elektromos áramnak a 90%-a is hasznosul, tehát talán ebből lehet érzékelni, hogy a dízel vontatás, a dízel mozdonyok is jelentősen jobb hatásokkal bírnak, jelentősen gazdaságosabbak, mint a gőzmozdonyok. Ami a nagyságát vagy a teljesítményét illeti, erre vonatkozóan azt tudom megint mondani neked, vagy a kérdésedre, hogy ezek a típus, a dízelmozdonyoknak is azért a részben a teljesítménye ugye eleve különbözik, milyen célra készítették. Ettől függően van egész pici kis, hogy csúfolják, nem is tudom, a kis M28-ast. Mazsolának becézett kis tolató mozdony, amit a győri rábagyárba gyártottak belőle, mint egy 134 vagy 5 darabot. Igen. Ezek egy egész terjedelemre, pici, súlyra is kis mozdonyok. Nyilvánvalóan ebből fakadom, mert hogy ugye nem beszéltünk így róla, de a vontatásnál, vagy a vasúti közlekedésnél a vonó erő a kerekek és a sínszál közötti kapcsolatra épül. Tehát, hogyha egy mozdonya kisebb a súly, akkor a bóvó kisebb lehet a teljesítménye is, mert nem akkora egy tengelyre eső nyomás nem olyan nagy, és nem tud akkora tömegeket megmozdítani, míg egy dízelmozdony, mondjuk egy említett Noah mozdony, az 1950 lóerő, a maga 6 hajtott tengelyével, és az tömegében is nyilvánvalóan jóval nagyobb, mert az egy tengelyre eső nyomás az bizony jelentősen meghatározza a mozdony teljesítményét. Tehát egyrészt a motor teljesítménye nagyon meghatározó, másrészt az, hogy hány kereket hajt, és mekkora annak az átmérője, és egy tengelyre milyen súly esik a mozdonyból. Mekkora az egy tengelyre eső nyomás, mert ez határozza meg, hogy ki pörög az a kerék, vagy nem pörög ki, vagy ki tud pörögni, vagy nem tud. Bár ma már a korszerű mozdonyokon meg van akadályozva elektronikusan, hogy ne lehessen kipörgetni a mozdony kerekét, vagy ne pörögjön ki a mozdony kerekét.
De kapcsolatban magában a súlyban például a 420-es, meg a Noha az nem nagyon tér el, ugye? Mert a 109
tonnal... Ja, igen, mert a Laci ezt kérdezte, hogy a
424-es... Ugye, ha jöttem a 109 tonnal, és a
420-es... Hát, valamelyik könnyebb, de a 424-es, mert kiszerelve is ilyen 90 tonna körül. A nagyságban 90 tonna. 87 tonna. A Noha meg 105 vagy 109 tonna.
Régen valaki azt mondta nekem, hogy kb. 1200 lóerőt lehetett kihozni a 424-esből, ugye említetted a Nohabot, hogy az közel 2000 lóerős volt.
Én ugye emlékszem, hogy 1450 körül van a
424-es,
1004 körül van, én tudom. Lát, aki azt mondta neked, hogy 1200 se tévedett
sokat. Biztos.
Míg egy Nohab, mint mondtam, az 1950 lóerőt adott. Szovjetektől vett mozdony meg 2000 lóerőt.
Csak kétszer annyit, hogy azt mondja.
Hát mindenből.
Ott már változott, mert ott a gépeket már csináltak föltöltőt, ugye módosították rajta a szergelyeken, az M62-eseket, ugye, és ugyanakkor valami új motor került bele.
Egyébként azt kell tudni, hogy abban a mozdonyban is a dízelmotor az ugyanannak a General Motors cégnek egy második világháború előtt gyártott motortípusa, méghozzá tenger alatt járóba gyártották azokat a motorokat. És a 62-esekben, ami került, és a második világháború alatt a Szovjetunióba, vagy a szovjetek által kilőtt, vagy rekvirált tenger alatt járókból mentettek ki motorokat, és ennek kapcsán kezdték. Ennek kapcsán kezdték gyártani. Nem akarok dicsekedni, de onnan tudom ezt biztosan, mert azt ott kint mondták olyanok, akikkel együtt dolgoztunk, ugye, és azon emberek egyike vagyok, aki mielőtt a szovjetektől vettük ezeket a mozdonyokat, egy 15 fős szakmai csoport volt kint ilyen előtanulmányra, hogy mire az első gépek megjönnek, addigra már valamit értsünk belőle, vagy ismerjünk, és ebben a 15 fős csoportban egyként ott voltam, és ott mondták el a szakemberek ezt nekünk, tehát nem is rejtették réka alá, hogy ez egy tenger alatt járó motor volt eredendően.
És amiről a Karcsi bácsi beszélt, erről a 20 Noah-ról, amit a svédektől vásároltunk, ebből már csak 4 üzemképes van. 5, pontosabban
6. 6 tudtam meg.
6, a 10-es Noah-ból is 10-es. 6 üzemképes van, ebből 4 nálunk van a vasútörténeti parkban, ezek már csak nosztalgia üzemben járnak, nosztalgia vonatokat továbbítanak. Egy van a Márnál, ami a nagyjárnál, ami a a mérőkocsit vontatja, amivel a vasúti pályákat mérik, és az a 17-es, és ahogy most a Karcsolás volt, ezt én tegnap tudtam meg, van egy 10-es NOHAB, amit a NOHAB alapítvány
vett meg,
van egy NOHAB alapítvány, egy civil alapítvány, akik felújították, helyrehozták, és most vizsgáztatták le.
Még lenne nekem egy utolsó kérdésem, a dízelmozdonyozásnál szünetet tartunk. Ugye nem volt nagyon egészséges foglalkozás gőzmozdonyt vezetni, hogy ugye elmondtátok, hogy milyen hőmérséklet különbségek adódhatta. Hát gondolom a dízelmozdony sem lehetett valamilyen úri hely. Lehet, hogy jobb volt, mint a gőzmozdony vezető állásában, de hát azért ott is azért elég erős szagok lehettek, nem?
Kétségtelen, hogy az se szaladt.
Rászkódás.
Egyik mozdonyvezetői tevékenység, mindegy, hogy milyen mozdonyunk, az sem szanatórium, ez biztos. Azonban azért azt kell mondani, hogy jelentősen jobb a korszerű vontatási nemeken a mozdonyvezető sorsa. Egyrészt a vezetőállás az jelentős mértékben le van hangszigetelve, mint ahogy a mai modern közúti kocsikon is már szinte a motor zaját benne az utastérben, ha különösen alapjáraton jár, akkor alig lehet hallani, vagy nem is lehet hallani. Ott is ugyanúgy az utastér jelentősen le volt szigetelve. Abban együtt, amire a Sanyi bácsi utalt, az első gépeknél a turbó feltöltőnek a fordulatszám az 17 000 volt percenként, és ilyen nagyon éles, kellemetlen fütyülő hangot adott. Tehát, ha valami veszély mégis fönnállt, akkor az, hogy ez ilyen halláskárosodást idézett elő. De így szakok meg hang a későbbiek során, amikor letompították turbó feltöltőknek hangját, a vezető térben nem ilyen. Ha be kellett menni a géptérbe, már pedig a mozdonyvezetőnek azért be kellett menni, akkor ott bizony a gázolaj szag az ott volt, de megmondom őszintén, hogy mi dízel motor szerelők vagy dízel mozdony szerelők szerettük is a gázolaj szagát. Lehet, hogy egyszerűen csak megszoktuk, de
a füstöt, a gőt.
De ha mit tudom én, szombat vasárnap, amikor nem dolgozott az ember, nem érezte, akkor már hétfőn vágyott utána, jó eső érzéssel ment be, hogy egy kis gázolaj szagot már érezze.
Akkor a hétvégén elvonási tünetek.
Akkor igen, a család itt a levét, mert akkor mérges voltam meg. Morogtam.
És akkor hogy volt, hogyha mondjuk két hét Szabira elmentél, akkor vitte egy kanna gázolaj szagot?
Igen, és bele-bele szippantottam, az volt a kábítószer, igen.
Jó, egy kis érzéki dolgot még szabadjon.
Mondjuk, a
mozdonyvezető lélektanához adni. Aki figyelemmel kíséri a mozdonyoknak a kialakulását, tehát az, hogy a mozdonyon most zaj van, vagy szél fúj, vagy meleg van, ez úgy volt, hogy a mozdonyvezetőkkel nem sokat törődtek, pontosabban vigyáztak arra, hogy a mozdonyvezető nehogy kényelmesen érezze magát, tehát nehogy elaludjon. Tehát ettől féltek mindig, ugye, mert hatalmas értékek voltak mögött, tehát azt személyekről nem is beszélve, ugye egy gyár értéke meg most is egy mozdony után, ha megyünk, de hát most a személyektől, ha elvonakoztatunk, akkor is. Az első gépeknek még nem volt, még tetejesen, ahol a vezetők voltak, ha láttak ilyen régi dolgokat, szabadon hadd fújjon a szél, hadd várjon az arcukba az eső, mert hogy el ne aludjon, el ne bágyadjon. Nagyon soká engedélyezték azt, hogy úgynevezett mozdony sátor, azt később mondják, hogy konyha, mert ugye ott meleg van és ott főzik a gőzt, ugye, tehát onnan jött ez a dolog. Konyhát engedtek, hogy a menet szél egy kicsit elvezetődjön, tehát ne az arcukba csapjon, hanem oldal. De ott is ki kellett nézni a mozdonynak az oldalán ahhoz, hogy a jelzőket lássák pontosan. És itt beszéltünk róla, ha itt plusz 40 fok, ugye a kazántól, amiben ugye nagyon-nagyon 1000-1200 fok hőmérsékletet képzelünk el egy kazánba azért, azért kijön ott 40 fok. Kint a menet szél, ha kint mínusz 10 van, ott mínusz 20, tehát ott 60-70 fok hőmérséklet különbséget érzett az a fűtő, vagy az a mozdonyvezető, és szinte a könnyöke a mozdonyvezetőnek mindig kint volt, mert mindig figyelni kellett. És ugye a Arany Jánostól tudjuk, hogy József Attila, hogy a mosónők korán halnak. Hát a mozdonyvezetők is korán haltak, mert reumát kapott, meg megfázott, meg tüdő. Szóval ez ilyen. Később, aztán már, amikor a jelfeladás, amiről itt már beszéltünk, megjelent, akkor tették kényelmesebbé a mozdonynak a vezetőállását. Most már figyelnek arra is, hogy temperát, hőmérséklet, jó, a színdinamika, meg egyebek vannak. Most már olyan kényelmes, ha itt nem rögzítenék a hangot most itt, ugye rögzítik, akkor mondanék egy saját élményt megint.
Így is lehet.
Nem szalonképes.
Mert azért ennyiről az ember sok minden.
Nyugodtan
lehet mondani. Amikor voltam olyan beosztásban, hogy most nem akarok politikusokat mondani, tehát ott az van, hogy egy vonat előtt ugye egy bizonyos távolságban egy másik gép megy azért, hogy védje azt a vonatot, ami utána következik.
Tehát egy kormány elmondható, de egy kormányzati.
Nem tudom, hogy hova is, mikor jelenik meg.
Van egy
előfutó.
És én voltam olyan beosztásban, hogy azon a vezető első mozdonyon voltam ilyen éberségi megbízott. Tehát aki vigyáztam arra, hogy a mozdony vezető mellett voltam, és a kelebiai vonalon mentünk, a kelebiai vonal, Budapest kelebiai vonal az olyan egyenes, ott a mérnökök csak vonalzót használtak, ott nincs egy kanyar sem. Ott egyenes az egész pálya. 22 órakor indultunk Budapest keletiből. Sötét. A pálya mellett, hát úgy le volt biztosítva a pálya, hogy ott még a nyulak is ki voltak tiltva. Hát ott nem történt esemény, semmi, ahogyan mentünk. Akkor utaztam először Nohavon. És akkor most már ezt is elmondhatom, az volt az előfutó. A Nohavnak a sugárvetője egy olyan 200-300 méterre vetődik előre, nem tovább. Ott semmi más, az egész Magyarországból semmit nem lehet látni, csak azt ott elő. Na most a mozdonyvezető ugye bele volt foglalva ezt, azt. Én nekem meg semmi dolgom nem volt. Képzeljen neked egy egyszer egy méteres helyet, amit én elfoglaltam, és a Nohavnak az a kellemes durzsolása, de a Schaffhausen ugrát képzeljék el, olyan szépen, hogy ez a gép. Tehát egy fiatal gyerek, ugye bemegy, már akkor még jó idő előtte volt már a dolog, mint most, jó pár évvel előtte, és ott tapasztalom azt a nyugalmat, azt a csendet, és én szabályosan elzsibbattam abba a kellemes durzsolásba, kellemes fűtött meleg, nem úgy, mint a gőzmozdonyon, ugye, hogy sivít a levegő, meg a gőz, meg a szikra, meg az egyéb. Ott teljesen csend volt, és én a mozdonyvezető csak azt vette észre, hogy én felállok és elkezdek ottan futkozni erre arra, hogy el ne aludjak. Én az éberségi megbízott, tessékek jutani, aki azért voltam ott, hogy vigyázzak a mozdonyvezetőre. Tehát ezért, és ott értettem én ezt meg, hogy a mozdonyvezetőre hogy kell vigyálni, és az az éberségi berendezés, amit ő neki ottan kezelni kell, ugye most nem akarunk erre kitérni, hogy az hogy működik, hogy amikor figyelmeztető jelzést ad a mozdonyvezetőnek, amikor észreveszi az a berendezés, az holt embernek hívják, ugye, mert ugye halottat is fölébreszti, az a sikolás, ami ott a vezető fülkében megjelenik, hogy milyen szükség van arra, hogy az embert hogy kell védeni. Tehát védeni kellett akkor még, amikor ugye nem volt jelfeladás, tehát éberségi berendezés nem működött, még egy másik ember helyettesítette ezt. De egy olyan ember, aki nem olyan, mint én, ugye, aki ott ugye a újszerűségben ott a mezőben. Ezt elmerem már mondani, kicsit szégyellem, csak azt most mondom itt önöknek, hogy ezzel is tudjam alá támasztani azt a dolgot, hogy ilyen gyarlóak vagyunk. Tehát,
hát emberből vagyunk.
Emberből vagyunk, igen. Tehát ez nagyon-nagyon kényes dolog, tehát elég fontos a jelfeladás, ezért szükséges a második ember, hogyha arra szükség van. De azon a gépen volt jelfeladás természetes, ez egy olyan plusz dolog volt még, amit én azért túltettem magamat azon, hogy mielőtt még ugye alfával lementem volna, azért tudtam azt, hogy ébren kell maradni, és mi a dolgom. De ezt én saját magamon tapasztaltam, hogy ez egy kegyetlen dolog, a magány, az egyedül lép. Képzeljék azt a mozdonyvezetőt, aki egyedül van ott a gép elején, senkire nem számítva, és bizony, törtetlen. Elnézést.
Jó, hát köszönöm, és akkor most tartunk egy szünetet, és utána a villanymozdonnyal és a többivel folytatjuk.